Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és egy olyan témáról fogunk ma beszélgetni, ami ilyen ritkán van, már önmagában a témafelvetés is magyarázatra fog szorulni. Úgyhogy Gerlei Bélát köszöntöm itt a stúdióban, aki nyelvhasználati és viselkedési szakértő, a Karrier Intézet alapítója. Szervusz Béla, köszönöm, hogy eljöttél.
Szervusz Kornél, köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
És hogy mi ez a fogalom, ami magyarázatra fog szólni, ezt úgy hívják, hogy nudge, egy angol szó, úgy hívják, hogy nudge, úgy írják, hogy nudge, nudge, és adjunk annyi támpontot, ugye talán az egy picit eligazító, hogy viselkedés szakértő vagy, tehát valamilyen szempontból azért ez a viselkedéssel össze fog függni, de mondjuk el, magyarázzuk el, hogy mi ez a nudge, és hogy kerül egyáltalán egy ilyen manipulációval foglalkozó műsorba.
Talán kezdjük a szó értelmezésénél. A szó az magyarra lefordítva, nehéz lefordítani, és nem is fordítják le, tehát a szaknyelven is nudge-nak nevezik ezeket a technikákat. Ez valami olyasmit jelent, hogy lögdösés, piszkálás, taszigálás, tologatás, vagy valami hasonlót. A maga a fogalom már az 1940-es években megjelent, de nem különösebben kapott széles kört. Ez az úgynevezett behavior engineering, vagy viselkedés, mérnöklés kategóriában fordult elő, de amikor 2007-ben egy bizonyos Sustain and Thaler írt egy könyvet, ugyanezzel a címmel, hogy Nudge, az a 2000-es évek sikerkönyve lett, és ekkor vonult be a köztudatba. Ettől fogva találkozunk vele a népszerű tudományban, az újságcikkekben, és a mindennapi életünkben.
Azért lepez meg, egyébként tanár úr, kérem, én készültem, tehát azért nyilván kérdésekkel és felkészültem, próbálok jönni a műsorba, de azt kérdezte a feleségem, amikor mondtam, hogy mi lesz ma a téma, meg hova jövök, hogy ez a kifejezés nem a szerepelhet a Monty Pythonnak valamelyik ismert részében, ahol tologatnak, taszigálnak embereket, és mondtam, hogy nem hiszem, szinte kizártnak tartom, mert milyen összefüggés lenne, és pont, hogy így oldottalt fel a dolgot, hogy ez egy tologálás, meg taszigálás, azt gondolom, nem tudom pontosan felidézni, hogy melyik ez a sketch, lehet, hogy majd utólag megnézzük, de akkor ezek szerint bizony van összefüggés azzal, hogy taszigálás, tologatás. Mondhatjuk úgy, hogy ez a viselkedésnek egyfajta terelgetése, hogyha ezt a taszigálást itt megpróbáljuk megragadni?
Tulajdonképpen erről van szó. Ugye a könyv eredeti címe, magyarra lefordítva, úgy szól, hogy nudge, a pénzügyi válság után jobb döntések egészségről, pénzről és boldogságról. Kis érdekes, hogy az egyik írója az jogász, a másik pedig közgazdász, és még annyit érdemes talán tudni, hogy Sustain, az egyik író, aki a jogász, az nagyon fontos szerepet kapott a könyv alapján, vagy a könyv hatására tulajdonképpen az Obama adminisztrációban, és Thaler pedig 9 év múlva praktikusan ezért a nagy elméletért Nobel-díjat kapott.
Obama adminisztráció az azt jelenti, hogy amennyire tudom, ezt a politikai életben is, tehát alapvetően nem kivezetten a politikai spinben, hanem magában a közéletnek, a különböző policiainak megteremtésében is alkalmazzák ezt a megközelítést. És nagyvállalatoknál pedig, akkor ezzel összekötném a dolgot az üzleti élettel egyedesen, nudge unitok, tehát olyan ezért felelős szervezetek vannak. Mit csinálnak akár a közéleti policy kapcsán, akár a nagyvállalati életben azok, akiknek az a hivatása, feladata, hogy ők felelősek ezért a bizonyos nudge-ért?
Még mielőtt ebbe beleugranánk, visszalépnék, hogy tulajdonképpen mi is ez a nudge, mert nem definiáltuk
még, igen, ugorjunk neki.
És én egy idézetet hoztam, mert hogy a szerzők talán ők azok, akik a legpontosabban meg tudják mondani, hogy mire is gondoltak. Tehát ez úgy szól, ez a könyvből idézet. Amikor a nudge kifejezést használjuk, olyan döntéstervezési elemekre vonatkozik, amelyek előrejelezhető módon változtatják meg az emberek viselkedését, anélkül, hogy megakadályoznák a szabad választásukat, vagy jelentősen megváltoztatnák a gazdasági ösztönzőket. Ahhoz, hogy valami csak egy nudge legyen, a beavatkozás kikerülésének könnyűnek és olcsónak kell lennie. A nudge-ok nem parancsok. A gyümölcsök szemmagasságban való elhelyezése, például egy önkiszolgáló ételem polcán, az egy nudge. A gyors ételek betiltása az nem az. Tehát eddig az idézet. Tulajdonképpen amikor nudge-ról beszélnek az emberek, ez nem egy ilyen igazán tudományosan rendesen definiált fogalom, hogy a szerzőktől is hallatszik, hogy azért ebben sok ponton bele lehetne kötni. A lényeg az, hogy valami olyan környezeti változás, ami jósolhatóan befolyásolja valamilyen irányba az emberek viselkedését. És ezzel ugye az a helyzet, hogy ez egy kicsit olyan, mint az atombomba, hogy lehet jóra is, meg rosszra is használni.
Hát nyilván itt az etikai részét muszáj lesz boncolgatnunk. Először még talán nem is ezt a részét nézném, hanem az ütötte meg inkább a fülemet, hogy ugye olcsónak kell lenni, és az olcsó alatt nyilván azt értik, hogy kicsi energiabefektetéssel tudnak minket terelgetni valamilyen irányban, tehát egyfajta alacsony küszöböt kell felállítani ahhoz, hogy ezek a kis trükkök, most hívjuk őket így akár, működjenek, ezt jól látom?
Amikor a sustainnik beszélnek olcsóról, akkor ők arra gondolnak, hogy a kikerülése legyen olcsó, tehát könnyen meg lehessen kerülni, hogyha valaki ezt akarja. Másfelől viszont, tehát a meglátáshoz az teljesen jó, ugye azért ugrottak rá ezek a kormányok, vállalatok, világszervezetek erre az elméletre, mert azt ígéri, hogy olcsó, egyszerű beavatkozásokkal nagy hatást lehet elérni. Használható is a gyakorlati életben. Ez az úgynevezett choice architecture, vagy választás tervezés, hogyha úgy tetszik, ami hétköznapi nyelvre egyszerűen azt jelenti, hogy az információk sorrendje az hat arra, hogy milyen választásokat fogunk ezután csinálni. A könyv kezdő példája egyébként, amivel ők illusztrálják ezt az egész elméletet, és talán ez a legértékesebb része ennek az egésznek, hogy ha egy önkiszolgáló étteremben bemegyünk, akkor az, hogy milyen sorrendben és hogyan vannak elhelyezve az ételek, az hat arra, hogy milyen ételeket fogunk választani. Tehát az, hogy, és csináltak ilyen kísérleteket azzal, hogy előre rakták a desszertet, előre rakták a salátát, és akkor vizsgálták, hogy a gyerekek mit választanak, és valóban hatott rá. A probléma az, hogy az, még, tehát ugye a viselkedés, amit szeretnénk elérni, mondjuk például ezzel, az már önmagában egy definiálandó dolog. Tudnilik...
Már a viselkedés? Egy igen. Definiálandó, vagy az, hogy...
A viselkedés, tehát, hogy mit akarunk elérni. Uh-huh. Mert hogyha én vagyok az éttermes, lehet az, hogy már lejárós a sütemény, akkor azt előre rakom, vigyék azt hamarabb. De lehet az is, hogy egészségesebben étkezzenek a gyerekek, és az is egy viselkedés, amit motiválni, vagy szeretnék elérni ezzel a nagyzsolással. Na most, amit találtak későbbi ismétlő kísérletekben, az az, hogy lehet, hogy elveszik a salátát, de az, hogy meg is eszik a salátát, az már egyáltalán nem olyan biztos, és ettől a pillanattól fogva mindenképpen nagyon óvatosan kell bánni ezekkel az eszközökkel, mert ez így a józan észre tényleg a logikusnak tűnik, és egyértelmű, de az, hogy a valóságban mi történik, az egy másik kérdés. Általában azt lehet mondani viselkedéstudományból, hogy ezek a modellek, elméletek, ezek azt nagyon jól meg tudják mondani, előre tudják jelezni, hogy mik azok a dolgok, amik majdnem biztos, hogy nem fognak működni. Azt nem tudják megmondani, hogy mi az, ami működni fog.
Hát az már egy fél siker azért, hogyha úgy vesszük, hogy legalább ki tudnak zárni dolgokat. Nem vagyok ugyan Colombo, de most megint a feleségemet hozom ide, nem szoktam amúgy nagyon hosszan beszélni róla, de ő mutatott szintén ennek az adásnak a kapcsán egy fogkrémes dobozt, fogkrémet, amin van egy pici figyelemfelhívó jel, vagy szöveg, nem is tudom, hogy ne felejtsd el elzárni a vizet, amíg mosod a fogadat. Ez nagy?
Ez lehet a nagy kategóriába sorolni, hiszen ugye megfelel azoknak a kritériumoknak, amiről volt szó, könnyű kikerülni, ha nem akarom, nem zárom el, igazából minden oldalról olcsó, és hogyha az embereknek csak 1-2%-a elzárja a vizet, miközben fogatmos, annak lehet akár jelentős hatása.
Tehát jó irányba befolyásolja tulajdonképpen a viselkedésemet, vagy egy helyesen lehető irányba. Az viszont akkor, én nekem ez is picit ilyen nagy kategória volt, de most az alapján, amiket eddig mondtál, úgy érzem, hogy lehet, hogy ezek nem. Kifejezetten az ilyen UX, tehát felhasználó baráti tervezések, mire gondolok, hogy picit megmozdul az a gomb, amit most meg kéne nyomnom, hogy felhívja a figyelmet magára. Talán a cookie elfogadása is ilyen, amit ugye, ha akarom, nem fogadom el, ha akarom, elfogadom. Tehát ezek a fajta ilyen figyelembefolyásoló eszközök, ez a kategória, vagy kifejezetten a maga, fogyasztói vagy magatartásomat kell befolyásolják bizonyos irányban?
Én azt gondolom, hogy nehéz ilyen tiszta nagyot, tehát ahogy a definíció van, előállítani, mert egy csomó egyéb eszköz, technika van jelen egyszerre, és ez megint egy jó pillanat ahhoz, hogy megnézzük azt, hogy tulajdonképpen a viselkedés tudományban ez a nudge, ez mi ez és hol helyezkedik el.
Nézzük meg.
Hogyha egy nem teljesen pontos, de szemléletes metaforát használunk, azt mondjuk, hogy van a táplálkozás, mint egy nagy kategória. Na, nagyjából tekintetjük ezt a viselkedés tudománynak. Ezen belül a viselkedés tervezés az egy recept, amit lépésről lépésre végrehajtunk, és a nudge az ezután következő fűszer. Na most ugye általában az egész fűszeres polcot nem öntjük bele, fűszerből nem kell túlságosan sok, és nagyon sok olyan étel van, amiben egyáltalán nem kell fűszer. Tehát, hogyha szépen megsózzuk, vagy egyszerűen pároljuk, az pont elég lesz. És ez az analógia, vagy metafora, ez nagyon-nagyon szépen szemlélteti ezt a dolgot. És a probléma az az, hogy az állami szervezetek, a nagyon sok kutató, az ráugrott erre a nagy témára, így lett belőle hype, mert nagyon jól hangzik, hogy olcsón nagy dolgok lehet előhozni, csak ez ugyanúgy, mint bármi máshol, ami túlságosan szép ahhoz, hogy igaz legyen, azzal általában lehet, hogy kérdőjelek vannak. Ezzel én nem mondom azt, hogy bizonyos nudge vagy nudging technikák nem működnek, de általánosítani, azt mondani, hogy egy nudge unitot hozunk létre, amelyik a nudge-olással foglalkozik, az tisztán egészen biztosan nem így van.
Ugye az szokott történni, hogy ha van valami apró változtatás egy nagy szervezetben, akkor, és én is dolgoztam ilyen nagy szervezetnél, akkor felszorozzák tulajdonképpen ennek a pici hatását, mondjuk a 10 000 fős létszámmal, vagy megnézik azt, hogy ha mindenki úgy tenne az összes fogyasztó közül, ahogy mi terelgetjük, akkor szer 10 000, szer 100 000, szer millió, az mekkora nagy hatást váltana ki. De hát itt a statisztikai módszerekkel, vagy tulajdonképpen az átlagszámítással mindig lehet egy picit terelni azt, hogy fel lehet-e szorozni, na, mit akarok mondani, 1 000 000 fogmosást, mondjuk nem tudom hány köbméter vízsporolását, csak azért, mert a fokrémre tettünk valamit.
Talán igen, talán nem. Tehát általában viselkedéstudományban azt szoktuk mondani, hogy a kontextus az alapvető fontosságú. Tehát könnyen elképzelhetőnek tartom, nem szerencsés példa, de ami most így elsőre az eszembe jutott ezzel a fogmosással, ha egy tinédzser elolvassa, hogy ne engedd a vizet, vagy zárd el a vizet, akkor csak azért is nyitva fogja hagyni. Tehát nagyon sokszor van ez a visszaütése ezeknek a befolyásolási próbálkozásoknak, és tulajdonképpen itt most kimondtam egy olyan szót, ami egyrészt nagyon jól kapcsolódik a műsor témájához, befolyásolás, manipuláció, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a nudge az a befolyásolás kategóriába esik. Na jó, nézzük meg, hogy mik ezek a kategóriák. Ugye van a parancs, ami egy direkt utasítást, csináld ezt, vagy csináld azt. Van a kérés, ami ennek egy finomabb formája, van a tárgyalás, ahol valamiért cserébe adunk valamit, és akkor mi kapunk valamit. Van a meggyőzés, amikor ugye racionális érvekkel próbálok hatni a másikra, tehát legalábbis számomra racionális érvekkel. És van a befolyásolás, amelyik tulajdonképpen az érzelmekre igyekszik hatni, vagy legalábbis nem feltétlenül a tudatos gondolkodásra. Ehhez kapcsolódik, és innen is származik az egész nagy elmélet, a Kahneman-féle gyors és lassú gondolkodás. Ugye, hogy ha most én például azt mondanám a hallgatóknak, egy gyors matematikai feladat következik, hogy mennyi 6x6? Uff, mindenki fejében egyből beugrott a 36, remélhetőleg.
Jó esetben.
Ez ugye a gyors gondolkodás, ezen nem kellett gondolkozni, ez mondjuk azt, hogy ösztönösen, vagy hogy is mondjam, a tudatalattiból előpattant. Ha viszont azt mondom, hogy újabb matematikai feladat, 328-szor 249.
Pont a telefonszámunkat mondtad, ahol be lehet hozzánk telefonálni? Nem. Elrontottam a példát, nem baj, tehát egy bonyolult számolást mondunk.
Tehát Nem rontottad el a példát egyébként, mert ez egy kis időt adott, és még a többség mindig, tehát a többség elengedte, hogy most ezt ő fejben ezzel bármit is csináljon. Ez ugye a lassú gondolkodás, ez azt igényelte, hogy visszalépjek, gondolkozzak, stb. Na most a nagyolásnál alapvetően az első típusú gondolkodásra játszunk, amikor az emberek nem gondolkoznak alapvetően, hanem csak úgy ösztönből, ami adódik abban a helyzetben. Most ez sokféleképpen lehet befolyásolni, és ugye a viselkedés tudomány egy csomó emberi, mondjuk azt, hogy tulajdonságot, vagy emberi gondolkodási stratégiát írt, lefedezett fel, nevezhetjük ezeket gyengeségeknek, és ugye ezek az úgynevezett döntési tévedések, vagy biasek. Tehát például az, ami nagyon-nagyon előttünk van, az fontosabbnak fogjuk érezni azért, mert sokat látjuk. Ez nem jelenti azt, hogy az fontos lesz. Ugyanígy, hogyha az étteremben elénk rakják a süteményt, és még fölraknak egy táblát is, hogy egyél süteményt, vagy salátát, mindegy, bármelyiket, és akkor ehhez még teszünk még plusz információt, hogy ez egy bio saláta, amitől úgy érezhetem, hogy ezzel most valami jót csinálok, hogyha ezt fogom megenni, akkor sokkal nagyobb lesz a valószínűség, hogy ezt választom. Most elhangzott egy újabb kifejezés, ez a valószínűség. A társadalomtudományokban, csak úgy, mint a szerves kémiában egyébként, valószínűségek vannak. Sosem megy egy folyamat 100%-osan végbe, mindig lesznek kivételek, és ezekkel a befolyásolási technikákkal, mint például a nudge, de még van egy csomó mindenféle más is, ezekkel annak a valószínűségét lehet megnövelni, hogy valamiféle viselkedés létre fog jönni.
De hát épp itt történik az a nagy számok törvénye alapján, hogy ha felszorozzuk ezeket a hatásokat, akkor a egy-egy kivétel, vagy a kevés kivétel, az ugyan magyarázható, de összességében összhatását tekintve kiválthat olyan eredményt, ami a többség számára, vagy hát a küldő számára előnyös. Ami engem egy picit az előbb megfogott, az a DAFKE viselkedés, tehát az, amit a kamasz kapcsán mondtál, aki just sem fogja az elvárt módon teljesíteni a viselkedést, de hagyjuk szegény kamaszokat, mert ők egyébként a valószínűleg pont az ilyen fenntartatóság és környezetvédelmi dolgokra lehet, hogy affinisabbak. Ami viszont sokkal inkább elképzelhető, az az, hogy ha észreveszem ezt a nudge-ot, akkor vagy arra gondolok, hogy valamiért engem itten terelnek, tehát, hogy feltételezem, hogy nyilván azért beszél rá a szolgáltató valami másra, mint amit magamtól választnak, mert neki jó és nem nekem jó. Ez a tapasztalatom ugye, mint fogyasztó. Másfelől meg rengeteg olyan befolyásolási technikát lehet látni, maradok most a fenntartatóságnál, ahol józan paraszti ész kapcsán is mondjuk örülök annak, hogy mire gondolok, figyelmeztetnek, hogy lekapcsoltad a lámpát, mikor kimegyünk mondjuk a stúdióból, és nem azt mondom, hogy hát már befolyásolni akarnak, hogy a lámpát kapcsoljam le, hanem örülök, hogy de jó, hát amúgy lehet, hogy égve maradt volna. Tehát azért nagyon sokszor az van, hogy ez csak egy nagyon jókor érkező kis figyelmeztetés, doszogatás.
Ez természetesen így van. Tehát nagyon sok esetben egy jó cél irányába mozgathatjuk az embereket. Ugye általában a nudge-nak, tehát amikor beszélnek róla a szerzők, meg akik ezzel foglalkoznak, azt szokták mondani, hogy olyasmire törekszünk, hogy olyan dolgot, olyan irányba mozgassuk az embereket, ami ők maguk is saját maguktól választanának, csak a körülmények miatt, vagy már nem figyelnek oda, vagy nem jut az eszükbe, hogy lekapcsolják mondjuk a villanyt, amikor kilépnek, mert valahogy mással vannak elfoglalva, ezt a viselkedést így létrehozza. A gond az az, több szinten, tehát az első, hogy azok a kísérletek, vagy azok a leírások, amik a nagy hatásosságát igyekeznek bizonyítani, nagyon sokat megcáfoltak közülük. Mondok egy teljesen konkrét példát. Például a maszk használattal, ugye üzeneteket, tehát ez mindenki számára ismerős.
Ez ismerős, igen. Erre még emlékszünk.
Magyar felmérés erről nem készült, viszont más országokban mérték a hatását, és Indiában azt találták, hogy azok az üzenetek, hogy hordjál maszkot, meg vigyázz a többiekre, stb., azok 7%-kal növelték a maszk viselés valószínűségét, Brazíliában csak 2%-kal. Amikor ezeket a kísérleteket megismételték kontrollal, akkor azt találták, hogy ugyanekkora hatása volt a placebónak is. Tehát önmagában a 2% meg a 7% sem nagyon-nagyon sok, de ugye, hogyha ez a sokszorozást nézzük, akkor ez egy sokszorozó dolog lehet, de sajnos nem ettől volt. Tehát ezekben a kísérletekben nagyon-nagyon-nagyon sokszor nagyon nagy a zaj, és nem reprodukálható valamiért az eredmény.
Meg nehéz kimutatni, hogy tényképpen miért működött 7% esetében, vagy egyáltalán ettől működötte, ugye erre utalsz.
És ezzel párhuzamosan van még ez a úgynevezett publikálási torzítás, hogy az emberek azokat az eredményeket publikálják, amik valamiért azt hozták ki, amit ők szerettek volna, és hogyha pedig nem, akkor pedig nem hozzák ki. És ezzel párhuzamosan ugye nagyon sok ugye elhangzott, hogy 50-valahány ilyen nudge unit van szanaszét a világban, de a nagyvállalatoknál is van, a világszervezeteknél is van, irtózatos pénz és energia ment ebbe, és ugye az embereknek, akik ebbe benne vannak, ugye egyrészt a megélhetésükről van szó, tehát ők ezt védeni fogják, másrészt pedig, hogyha őszintén azt gondolják, hogy objektíven nézzük ezeket a dolgokat, akkor is a kognitív diszonanciájukat fel kell dolgozni. Ugye van ez a megerősítési torzítás, hogyha én azt gondolom valamiről, hogy valahogy van, akkor azt fogom keresni, hogy az hogyan tudom megerősíteni. Tehát ezek a dolgok folyamatosan közrejátszanak. Mondok egy konkrét példát, most voltam nemrégen egy környezetvédelemmel kapcsolatos konferencián, ahol a szerzők elmesélték, hogy csináltak egy viszonylag nagy kutatást, hát akkor most publikálom azt, amit ők nem publikáltak. Tehát csináltak egy viszonylag nagy kutatást arról, hogy az ökoiskolák és a normális iskolák, vagy tehát a nem ökó iskolák.
Hagyományos.
Nevezzük hagyományt. Ökoiskolák és a hagyományos, nem ökoiskolák környezettudatosságra nevelése mennyire hatékony, és azt találták, hogy nem volt különbség. És ezt az eredményt azt mondták, hát ez rosszul néz ki, ezt nem fogjuk publikálni. Ami azért nagyon nagy baj, mert így igazából nagyon nehéz megmondani azt, hogy mi működik, mi nem működik.
Hát ez egy kutatói viselkedés tulajdonképpen, hogyha a kudarcokat ugye nem hozzák nyilvánosságra, miközben ugye 99%-ban ezekből a kudarcokból lép előre a tudomány is, meg minden felfedezés. Innen fogjuk folytatni Gerlei Béla nyelvhasználat és viselkedés szakértővel, itt a Krízisek és pofonokat. Most egy pillanatra elköszönünk, de jövünk vissza a második résszel.